Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 95. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 95. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Gyertek, örvendjünk mindnyájan. Sziklánkban vigadozzunk szép énekekkel, menjünk színe elejében, és magasztaljuk kegyesen örvendetes dicséretek. Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett Zsoltárunknak énekeljük további verseit, második, harmadik és negyedik verssel. A második vers így kezdődik: mert hatalmas az Úr Isten.
Az Úr Isten, és nagy király mindenekben, ő a fejedelmeknek úrha, ez egész földnek mélységét, és a hegyeknek tetejét. Hatalmas kezébe foglalja, ővé a tenger, amelyet erős kezével teremtett, a száraz is ő szerzi szépen. Az Úrnak gyere, imádkozzunk, néki térdet, fejet hajtsunk, aki minket teremtett bölcsen, mert ő Istenünk és Úrunk, pedig jóhai vagyunk, ő legeltet minket, mint nyáját. Nagyítsátok szíveteket, hogyha hívánt ma téteket, vaj, ha meghallanátok szavát.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Folytassuk imádságunkat eképpen. Urunk, ezen a mai estén minden bezár és minden elmúlik, ami ehhez az esztendőhöz tartozott. Úgy tűnik, hogy lezáratnak lehetőségek, de köszönjük te néked, hogy a te karjaid, a mennyországnak ajtajai még nyitva vannak. Köszönjük, hogy Te nem mentél haza, hanem te eljössz közénk, és áldásaidat osztogatod közöttünk. Dicsőítünk téged azért, mert nem zárod be a mennyet, hanem oda hívogatsz bennünket magadhoz. Köszönjük te neked azt, hogy éberen ügyelsz a mi életünkre, és kirendeled szükségeinket napról napra, és köszönjük te neked leginkább azt, hogy te tegnap, ma is mindörökre ugyanaz maradsz. Ugyanaz a szerető Úr, aki hívogatott tiédet a megtérésre, aki hívogatsz bennünket a kárhozatból az örök életre, ugyanaz az Úr, aki a te fiadért, Jézus Krisztusért ingyen kegyelemből megigazítod a benned hívőket. Hadd dicsőítsünk és hadd magasztaljunk téged ezen az estén, azért, mert megengedted élnünk ezt az esztendőt is, azért, mert megengedett számunkra azt, hogy ezt az esztendőt is a te lábaidnál fejezzük be. Légy áldott a hívogató szóért, légy áldott a szívünknek indulatáért, légy áldott azért, hogy hitünk szerint jelen vagy közöttünk, és te magad szólsz és beszélsz hozzánk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg Isten igéjét János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből. János a jelenések könyvének első fejezetében, az első három versben a következőket írja. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgájával mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának Jánosnak. Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyság tételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai ígéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. Kedves testvérek, mondhatnám alig néhány napja, hogy ennek az ige szakasznak az olvasásával elkezdtük ezt az esztendőt. Akik itt voltak ennek az esztendőnek az első napjaiban, azok tudják, hogy ez az ige kísérte és kíséri ebben az esztendőben a mi utunkat, és szeretnék erről az igéről újra szólni a testvérek között, mert más ezt a dolgot elolvasni egy esztendőnek az elején, vagy esztendő közepén, vagy éppen az esztendő végén. Az ige természetesen nem változik. Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz, de a mi életünk az bizony igen-igen sokat változik. Akár csak egy-egy esztendőnek az elmúlásával is. Azzal fejeződik be ez a rövid bevezető szakasz János jelenésekről írott könyvében, hogy az idő közel van. És ez a mondat különös aktualitással bír egy esztendő végén. Mert egy esztendő végén az ember úgy gondolja, hogy az idő elmúlt. Elhagytuk az időt, a lehetőségeket, és az idő elmúlt. Közel van ugyan hozzánk, de nem előttünk, hanem sokkal inkább mögöttünk. Amikor számot vetünk magunkkal, az idővel, akkor általában esztendő végén mindig visszafelé tekintünk, és azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan sikerült gazdálkodni, hogyan sikerült jól beosztani az időnket, életünk eseményeit a rendelkezésünkre álló időbe jól megszervezni. Azt gondolom, hogy a világi ember és a keresztény ember életében az idővel való kapcsolat azonban mégis gyökeresen különbözik egymástól. Ugyanabban az időben élünk, és mégsem ugyanaz a viszonyunk az időhöz. A világi ember, aki nem ismeri Istent, az életében az időre úgy tekint, mint aki vagy mint ami úr. Mondhatjuk úgy is, hogy a világi ember életében az idő uralkodik. Az idő diktál, és mindent megszab. Sokszor végig sem gondoljuk, testvérek, de igazából, ha van időnk egy kicsit elcsendesedni, talán ez a mai este alkalmas erre, vagy totálisan alkalmatlan, nem tudom ki, hogy tervezi a folytatást. Most itt azért a templomban elcsendesedünk, és meg kell, hogy valljuk, hogy egy döbbenetes dolog az az életünkbe, hogy az idő uralkodik. Az idő, akit nem láttunk, akit nem tudunk megfogni, akiről nem tudjuk megmondani, hogy hol van, amit úgy határozott meg ez a világ, hogy egy dimenzió, uralkodik az életünkbe, és gyakorlatilag mindent megszab a legtöbb ember életében az idő. Megszabja a kapcsolatainkat, megszabja azt, hogy mit teszünk, a cselekedeteinket, a gondolatainkat sokszor, formálja az egész életünket, formál bennünket, magunkat. Az is igaz, hogy az ember az időnek ezt az uralmát valahogy nem érzi természetesnek. Minden ember küzd az idővel. Általában azonban el kell azt mondjuk, hogy az ember mégis mindig vesztes marad. Az idő, mintha erősebb lenne. Az idő, mintha hatalmasabb lenne. És az ember soha nem mondhatja el azt magáról, hogy én legyőztem az időt, én uralmam alá hajtottam az időt. Az idő mindig kevés. Mindig kevés. Mindig kevesebb, mint az esemény. És valljuk meg, hogy az a világ, amelyben élünk, egyre inkább szembesít velünk, bennünket azzal, hogy az idő soha nem elég. Annyi információhoz jutunk hozzá a különböző csatornákból, a média forrásaiból, hogy az ember úgy érzi, hogy igazából nincs időm semmire. Valahol az ember még élni sem tud az időben, annyira csekélynek érzi a rendelkezésre álló időt. És a legtöbb ember ebben a hosszas küzdelemben és az azzal való szembesülésben, hogy az idő nagyobb úr és hatalmasabb úr, mint amilyen én vagyok, és a legtöbb ember ebben a küzdelemben kiég. Vagy ahogy szoktuk is mondani, hogy az ember ebben a küzdelemben elég. Méghozzá a legtöbbször boldogtalanul ég el az ember. Azt mondják néhányakról, akiket eltemettem fiatalon, hogy tudott élni. És amiben mindig fölmerül a kérdés, hogy tudott élni valóban? Itt 30-40 éves korában eltemetek, tudott élni? Hát ez alatt azt értik az emberek, hogy olyan személy volt az illető, aki az élet jó dolgait igyekezett megélni. Ismerte a mámort, a szerelmet, különböző pozitívnak értékelt földi dolgokat, mindent megpróbál, tudott élni. De valóban tudott élni? Nem győzte le az idő? Nem uralta őt az idő? Szóval összefoglalva annyit kell, hogy lássunk, amikor ezt a bibliai szakaszt elolvassuk, és azt mondja, az idő közel, hogy bizony az ember az idő szorításában él, és akár tetszik, akár nem, az emberek nagy többségének az életében az idő uralkodik. És az ember ezt az uralmat nehezen tudja elfogadni, mégis el kell fogadnia. A keresztény ember életében azonban az időhöz való viszony valami egészen más kell, hogy legyen. vagy hadd mondjam úgy, hogy lehetőségünk van arra, hogy az időhöz másként viszonyuljunk. Miért? Azért, testvérek, mert a keresztény ember életében az Úr nem lehet az idő. A keresztény embert arról lehet megismerni, hogy az élete Ura Isten. Isten. Azt a szerepet, azt a jogkört, az uralkodás jogkörét és szerepét a keresztény ember Istennek adja. És ezért Isten válik mindent meghatározóvá a keresztény ember életében. A világi ember életében az idő tölti be ezt a szerepet. Diktál, uralkodik, megszab mindent. A keresztény ember az életét Isten uralmának rendeli alá, és hagyja, hogy az életében Isten uralkodjon. Az az Isten, akiről azt mondja nekünk a Biblia, hogy az idő felett áll. Az idő felett áll. Annyira fölött áll Isten az időnek, hogy Istent éppen ezért az idő szempontjából meg sem tudjuk határozni, és meg sem tudjuk érteni. Szokták mondani a gyerekek nekem azt, hogy akkor hogy is van ez, hogy amielőtt a Föld lett, már Isten volt. Na de Isten mikor lett? Vagy ha a másik oldalon kezdünk gondolkozni, hogy a Föld és az ég elmúlnak, de Isten megmarad. De az hogy lesz? Hogy lesz az, hogy minden elmúlik, de Isten mégis lesz? Hogy lesz az az örök élet? Hogy ott nem lesz holnap? Nem lesz 10 év, 100 év, millió év? Hogy lesz az? Nem lesz vége? Testvérek, az ember értelme ezt nem tudja felfogni. Mégis, amit föl tudunk fogni, az nem más, mint az, hogy Isten az idő fölött is uralkodik. Ő hatalmasabb, mint az idő. Méghozzá olyan módon hatalmasabb, ahogyan erről már említést is tettünk, hogy Isten nem változik az időben. Változhatatlan módon uralkodik az idő felett. Ha valakinek az életében Isten az Úr, akkor ez azt jelenti, hogy annak az embernek az életében Isten az idő felett is Úr. Ő az, aki elrendeli az időket a keresztény ember életében. Úgy mondja ezt a Szentírás ószövetségi szakasza, így vallja meg az író, hogy mindennek rendelt ideje van. De azt a rendelt időt nem az idő rendelte el magának, nem az ember rendelte el az időnek, hanem Isten rendelte el a dolgoknak az idejét és rendjét, mert ő uralkodik felette. Ha valaki ismeri Istent, akkor tudnia kell azt, hogy az én életemben is mindennek rendelt ideje és rendelt helye van. Méghozzá azáltal az Úr által elrendelt ideje és helye, aki hatalmasabb az időnél, és aki elrendelte az időt. Azt is mondja a Szentírás, hogy vannak alkalmas idők. Aki Isten gyermeke, az azt is tudja, hogy Isten olykor teremt nekünk alkalmas időket. Mire alkalmas időket? Alkalmas időket arra, hogy mi az Isten által kapott lehetőségekkel éljünk. Kifejezetten hangsúlyozom, hogy a Biblia a megtérés lehetőségét is az Istentől elrendelt alkalmas időhöz köti. Miközben mi emberek gyakran azt gondoljuk, hogy megtérni akkor fogunk, amikor ez nekünk majd tetszik, amikor majd mi arra magunkat alkalmasnak véljük, vagy ha annyira sarokba szorulunk, hogy már nem lesz más kiút, aközben az időt uraló Isten azt jelenti ki számunkra, hogy az ember akkor tud megtérni, amikor erre Isten az alkalmas időt megadja. Mert van alkalmas idő. Vannak olyan idők, amiket Isten azért teremt meg, és azért ad nekünk, hogy abban különösképpen is az ő parancsolatait, az ő akaratát betöltsük a mi életünkbe. Nem lehet mindig megtérni. Ezért mondja a Szentírás azt, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mert aki hallja az Isten szavát, és érti, hogy ez az isteni szó hozzám szól, az én szívemre beszél az Isten, az gondolja meg azt, ne mondjon nemet, ne álljon ellen, mert a hallása, a szívének a mozdulása azt jelenti, itt az alkalmas idő. Eddig nem volt alkalmas idő. Talán 20-30 éve nem volt alkalmas idő. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mert meghallani az Isten igéjét, az Isten beszédét, ehhez alkalmas idő kell. És ezt az alkalmas időt az ember bölcsen kihasználhatja, vagy bölcstelenül elutasíthatja. Isten nem csak elrendeli az időket, és elrendelte mindennek az idejét, nem csak megadja az alkalmas időket, hanem az uralmát abban is megmutatja testvérek, hogy ő lesz az, aki véget vet az időnek. Isten lesz az, aki lezárja az időket. Voltak olyanok a szentírók közül, akik ezt megértették és szépen megfogalmazták, amikor azt mondták, életem ideje kezedben van. Azaz az én életemnek az ideje, a napjaim, az óráim, azok nem az én kezemben vannak, nem az orvos kezében vannak, nem az egészség kapszulában vannak, hanem a te kezedben vannak, Uram. Mivel te uralod az időt, ezért te vagy az, aki majd véget vetsz az időnek. Az én időmnek is itt a földön. A te kezedben van. De mi több, azt is elmondja nekünk, pontosan János a Jelenések könyvében, hogy Isten lesz az, aki lezárja az időket. Lezárja a megtérésre való lehetőség idejét, és onnantól kezdve beszélhetünk azokról, akik az ő országába jutottak az ő kegyelméből, fia által, és beszélhetünk azokról, akik kimaradtak ebből. Jézus egy példázatában beszél egy mennyegzőről, ahová néhányan nem érkeztek meg időbe. Az ajtók bezáradtak, és noha a kívül rekedtek, jelezték, hogy ők is a meghívottakhoz tartoznak, belülről mégis az hangzik el, hogy nincs lehetőség többé belépni. Az idő lezáratott. Elmúlt az az idő, amikor be lehetett jönni és be lehetett lépni az Isten országába. Nos, testvérek, az idő felett Isten olyan módon is úr, hogy le fogja zárni egyszer az időket. És amikor János itt az ő írásában azt mondja nekünk a Jelenések könyve elején, hogy az idő közel van, akkor tulajdonképpen arra figyelmeztet bennünket, hogy az idő ura van hozzánk közel. Isten van hozzánk közel. Aki az idők végét elrendelte, és aki az időt le is fogja zárni. Ha János valamikor Krisztus után 50-ben, 60-ban, ki tudja mikor, azt mondta, hogy az idő közel van, akkor én, ha hozzátehetnék valamit a Szentírás szövegéhez, de Isten óvjon meg ettől, azt tenném hozzá, az idő közelebb van. Az idő közelebb van. Amikor János Istentől kijelentést vett, akkor Isten a szívére helyezte Jánosnak ezt a mondatot is. És bizonyára nem azért, mert riogatni akarta Isten az olvasókat, hanem azért, mert az Isten mértéke szerint, aki az idők fölött áll, az idő, az ő eljövetele, megjelenése és a lehetőségek lezáródása közel van. Mi emberek nagyvonalúak vagyunk, és azt mondjuk, hát micsoda Isten az, akinek 2000 év semmi? Milyen érdekes dolog lenne, nem? Ha azt mondanám, hogy az Isten tisztelet vége közel van, és egy év múlva is még itt ülnék, bizonyára nem várnák meg a testvérek azt, hogy én azt mondjam, hogy most már el lehet menni, hanem egy idő után fölállnának és elmennének. De mintha ezt feltételeznénk Istenről is, nem? Hogy ő azt mondta Jánosnak, az idő közel van. Eltelt 2000 esztendő, aztán még mindig semmi. Nézzük az eget, nem látunk semmit. Először eljutott Gagarin a világűrbe, és amikor visszajött, azt mondta, nem látta Istent. Csak sokan azt mondták, lám, hát nincs itt Isten. Vagy olyan messze van, hogy ha még Gagarin se látta, akkor nem kell tőle félni. Ma az űrteleszkópokkal sokkal messzebbre látunk. Nem látja senki Istent. És az ember azt gondolja, hogy az Isten valahol, mint el is veszett volna. De az idő ura közel van. És hogy értsük, hogy ez alatt mit is ért Isten, lehetetlen nem eszünkbe jusson az a gondolat, ami a Bibliában megfogalmaztatik, hogy az Isten előtt egy nap olyan, mint ezer esztendő pedig, mint egy nap. Ez azt akarja velünk éreztetni a Szentírás, hogy Isten felett nem uralkodik az idő. Az Isten léptéke más, mint a miénk. És amikor mi azt gondoljuk, hogy az Isten már sehol nincs, az Isten már mindent elfelejtett, amikor mi azt gondoljuk, hogy az Isten levegőbe beszélt, hány és hány generáció ment már el, hány és hány hívő generáció mondta egymásnak azt, hogy itt vannak az utolsó idők, akkor Isten igéje józanít bennünket, és oda tereli a figyelmünket arra az Istenre, aki nincs alávetve a napoknak, óráknak és perceknek, mert felettük áll. És amikor akarja, abban a pillanatban véget vet az időnek. Ő így beszél Jánoson keresztül hozzád és hozzám, az idő közel van. Az idő ura közel van. És hogyha a saját aspektusunkból nézünk, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, várható érkezésére, akkor azt mondjuk, hogy az idő még közelebb van. Az idő ura még közelebb van hozzánk. Ez nyilvánvalóan minden hitetlen ember életét félelemmel tölti meg. És ez elől a félelem elől az ember menekül. Menekül bele az életbe, az események sodrába, hogy ne kelljen erre gondolni, és ne kelljen azzal foglalkozni, hogy egyszer ennek az időnek, ami itt kiszabatott nekem a földön, vége lesz, azáltal, hogy találkozni fogok az idő urával, Jézus Krisztussal. A világi ember ma is menekül. Sokan élvezték talán ezt az évet, lehet, hogy nem olyan sokan, mint amennyire gondolunk, de ma mindenki menekül bele a zajba, bele az élvezetekbe, a mámorba, a felejtésbe, gondolván azt, hogy majd ettől valami jobb lesz. De igazából csak azelől menekülünk, hogy szembesülnünk kell azzal, hogy az idő ura Jézus Krisztus egyre közelebb van hozzánk. Eltelt egy esztendő az életünkből, eltelt egy csomó olyan nap, egy csomó olyan óra, amit tölthettünk volna az idő urával, és nagy kérdés, hogy vele tölthettük-e. Elmúltak olyan kairoszok, olyan alkalmas idők, Amikor odaadhattuk volna az életünket, az időnket, a szeretetünket, az áldozatunkat Istennek, de nem tettük meg. És az embert ez rendkívül mód tudja időnként zavarni. A világ a zajba menekül. Isten gyermekei oda menekülnek Urukhoz. A mi életünk ideje is megvan szabva. Itt a földön mi is öregszünk. Elmúlnak és eltelnek események fölöttünk, vannak közöttük olyanok, melyek ismételhetők, és vannak ismételhetetlenek. Ez alól a keresztjének sem kivételek. Bűnbánattal kell mi is megálljunk Isten előtt, minden elmulasztott lehetőségért. Bűnbánattal kell megállnunk Isten előtt minden olyan percért, ahol az idő uralkodott, és nem ő. Minden olyan cselekedetért, amit az idő határozott meg, és nem az Úr rendelt el. Van bőven, azt gondolom, mindannyiunk életében ok arra, hogy elcsendesedjünk, és mégis van arra is lehetőségünk, hogy az esztendő utolsó napján föltekintsünk arra az Úrra, aki hatalmasabb, mint az idő, és a bűnbánatunk mellett elkérjük tőle az engedelmes szívet is. Azt a szívet, amely kész arra, hogy úgy szolgálja az Urat, mint aki Úr. Amely szív és amely lelkület hagyja az Urat uralkodni. Amely nem enged mást a trónra. Sem az időt, sem önmagát, sem semmi mást. Egyedül csak Istent. Testvérek, ebben a mi elhatározásunkban kell, hogy megerősödjünk ezen a mai estén is. A jövőnkre nézve is. Olyan jó lenne, ha megszülethetne mindannyiunk szívében, szájunkon az az imádság. Uram, én azt akarom, hogy Te uralkodjál. Te uralkodjál az én életem fölött is. Te rendeld el és Te szabd meg az időket, és engedd, hogy amit számomra megszabtál, abban, ott, akkor, amikor Te elrendelted, meg tudjam élni mindazt, amire lehetőséget adsz. Adjon az Úr a szívünkbe bűnbánatot, és ugyanakkor itt az Úr asztalánál adjon nekünk abban való megerősödést, hogy az az Úr, akit mi szolgálunk, Úr a halálon, Úr az időn, Úr mindenek felett. Megmutatta ezt nem csak áldozatával, hanem feltámadásával, és bizonnyal meg fogja mutatni abban is, hogy eljön érettünk, melynek az ideje közel van, melynek az ideje közelebb van hozzánk. Legyen ezért áldott az Úr, és töltse meg a mi szívünket reményteljes várakozással, készülődéssel. Amen. Értek testvérek, csendesedjünk el fennállva, és imádkozzunk eképpen. Urunk, annyi minden szorít bennünket, talán ezen a mai estén is. És annyira szorít bennünket az idő, amellyel újra és újra küzdünk, és amely küzdelemben újra és újra alul maradunk. Köszönjük, hogy most arra emlékeztetsz bennünket, hogy Te Úr vagy az idő felett is. És köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, hogy lépjünk hozzád közelebb, mert Te is közel vagy hozzánk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy Te uralni akarod a Te gyermekeid életében az időt is. És köszönjük, hogy ebben is ott van a Te végtelen bölcsességed, hatalmad és szereteted. Köszönjük, hogy abban akarsz nekünk segíteni, amit egyedül képtelenek vagyunk véghez vinni. És köszönjük, hogy úgy akarsz bennünket vezetni, hogy mi boldog emberek legyünk. Engedd, Urunk, hogy megérthessük, hogy a földi életünkben való boldogságunknak kulcsa is a Te kezedben van, és többek között abban van, hogy oda adjuk-e a mi időnket Te neked, és hagyunk-e Téged hatalmasan uralkodni, hagyjuk-e azt, hogy Te vezess bennünket, győzzél meg bennünket, és engedd meg nekünk, hogy megpróbáljuk azt, milyen is amikor te uralkodsz, és te szabod meg a dolgok rendjét a mi életünkbe. Szeretnénk te rád úgy föltekinteni, mint akiről elmondhatjuk azt, hogy uralkodsz a mi időnk és életünk felett. Adjad, hogy megtörténhessen ez. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, amikor bűnbánattal megállunk te előtted, és megvalljuk azt, hogy sokszor elvettük magunknak azt, ami a tiéd volt. Bocsásd meg nekünk azt, hogy sokszor úgy gondoltuk, jobban értünk az életünk dolgaihoz, napjaihoz, perceihez, mint te magad. Bocsásd meg, amikor magunk irányítottunk, és amikor nem hagytunk téged kormányozni. Adjad, Urunk, hogy egész gyülekezeti életünk, személyes életünk is hadd kerüljön oda a te kezedbe. És hadd töltsön el bennünket annak boldogsága, hogy benned egy olyan személyt ismerhettünk meg, aki a fölött is úr, és ott is király, ahol mi nem tudunk győzedelmeskedni, és ahol mi mindig vesztesek maradunk. Így szeretnénk te rád föltekinteni, és sóhajtani feléd bizony jövel hozzánk, Urunk Jézus. Amen. Mondjuk el közösen fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, röviden annyit szeretnék hirdetni, hogy holnapi nap, ha Isten éltet bennünket, délután 4 órakor évnyitó Isten tiszteletet tartunk, és az év első napját is az Úrral szeretnénk kezdeni. Az azt követő gyülekezeti összejövetel vasárnap lesz, délelőtt 9:30-kor tartunk Isten tiszteletet, és vele párhuzamosan gyermekisten tiszteleteket. Szeretettel hirdetem, hogy január 5-e és 9-e között tartjuk imaheti alkalmainkat, közösen a Káposztásmegyeri és az Újpesti Református, valamint az Újpesti Baptista és Szabad Evangéliumi Gyülekezettel. Az énekes könyvek asztalán vannak szórólapok, amelyeken pontosan megtalálhatók a helyszínek, a szolgálatok címei, az ige, amelyről szó lesz ezen az egész héten. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Hétfő és péntek az a 2 nap, amikor az ima hétnek az estéje itt lesz nálunk. Hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy jöjjünk el, mozduljunk meg az Újpesti Református Gyülekezet, az Újpesti Baptista és Szabad Evangéliumi Gyülekezet tagjai nagy szeretettel várnak bennünket estéről estére. Jöjjünk el, nézzünk meg más közösségeket is, hogyan, mi módon élik meg az Úrral való kapcsolatukat, és nem utolsó sorban azért jövünk össze ezen a héten estéről estére, hogy Isten előtt elcsendesedjünk, az ige tanítását vegyük, és hogy imádkozzunk együtt az ő ügyéért ebben a világban. Az Úr legyen mindannyiunk őriző és megtartó pásztora ezen a mai estén is. Ahogyan látják is a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívunk és várunk ide minden testvérünket. Isten tiszteletünknek ezt a részét a 395. számú dicséretünk első és második versének éneklésével zárjuk le. A 395. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Kedves testvérek, az úrvacsora osztása és vételre készülve a 436. számú dicséretünk első és ötödik versét énekeljük. A 436. számú dicséretünk első verse így kezdődik: örülj szívem, vígadj lelkem.
Szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hét, vacsorához, még Jézushoz, hivatalos vagy te hét, te vacsora. Módra engem véled összehad, maradj bennem, benned engem, hagyj lennem, hogy áldjalak.
Gyertek testvérek, fennállva hallgassuk meg, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írott első levelének 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Meghallottuk a szereztetés igéit, gyertek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki eljöttél ebbe a világba, hogy megszabadítsál bennünket a pokol és a kárhozat köteleitől, melyeket magunktól képtelenek lennénk magunkról leoldani. Dicsőítünk téged, aki végtelen szeretettel kerested és keresed a mi életünket, aki szólítgatsz bennünket és hívogatsz magadhoz, aki szabadító vagy. Dicsőítünk, hogy e jegyek is te rád emlékeztetnek bennünket arra, hogy a te megtöretett tested és kiontott véred valóságos szabadulás a mi számunkra. Arra emlékeztetnek egy jegyek, hogy a mi bűneinkért az Atya megbüntetett téged. Te szenvedtél és poklot jártál azért, hogy nekünk életünk lehessen. Dicsőítünk téged, aki így nagy szeretetet mutattál felénk, nyomorult bűnösök felé, akik nem vagyunk méltók erre a szeretetre, és köszönjük, hogy most is emlékeztetsz bennünket ennek az esztendőnek utolsó óráiban, hogy ez a te nagy-nagy szereteted ma is érezhető, ma is tapasztalható, és ma is közel vagy hozzánk. Legyen áldott a te neved. Hadd kérjünk téged arra, tisztíts meg bennünket. Tisztíts meg bennünket hitetlenségeinkből, kicsiny hitűségünkből, és ajándékozz meg bennünket hittel, hogy ne kételkedjünk, hanem teljes odaszánással neked éljünk. Légy ebben nekünk segítségül, légy így a mi oltalmazónk, szabadítónk, aki életre vezet bennünket. Amen. Testvérek, a jegyek hirdetik a mi Urunk Jézus Krisztus áldozatát, mindazt, amit ő tett érettünk. Gyertek, miközben emlékezünk az ő halálára, valljuk meg a mi hitünket, amely bennünket ő véle összeköt. Elmondván minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást közösen és fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, megvallottuk bűneinket és hitünket, egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi veleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezt hittel elfogadva és megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelemből, Jézus Krisztus vérének érdeméért mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így élhettünk vele, most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a ti szíveitekben. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ránk tekintettél ebben az órában, amikor a hirdetett igén keresztül és a látható jegyeken keresztül beszéltél a mi szívünkre, és próbáltál bennünket emlékeztetni a lényegre. Köszönjük te neked, ha úgy tekinthetünk tereád, mint a mi életünk urára. Dicsőítünk téged minden egyes alkalomért, amikor itt lehettünk a te házadban. Dicsőítünk téged minden egyes percért, amikor a te igéden keresztül szavadat hallhattuk. Dicsérünk téged minden egyes lehetőségért, amikor a jegyeken keresztül veled és egymással lehetett élő közösségünk, amikor erősödhetett a mi hitünk, melletted való elkötelezettségünk, és dicsőítünk téged azért, mert hittel és reménnyel tekinthetünk a holnapra is. Nem önmagunkért, hanem egyedül te éretted, hiszen te vagy a mi reménységünknek titka. Kérünk, engedd, hogy felemelt fővel járhassunk ebben a világban, mint a te gyermekeid, nem szégyelve a drága evangéliumot, hanem hűséges élettel és odaadó bizonyságtétellel. Segíts meg bennünket, hadd hirdessünk téged. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és Isten tiszteletünket énekléssel zárjuk. A 395. számú dicséretünk harmadik versét énekeljük. A 395. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik: Nevelj minket egyességre.
Ez csak fényű.